Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Barna Gábor, egyetemi tanárt, kutatócsoport vezetőt. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, illetve állandó vendégünket, dr. Nárai Szabó Gábor, egyetemi tanárt. Én Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunkban vallási néprajzról fogunk foglalkozni, illetve ez a téma lesz ebben a témában fogunk beszélgetni meghívott előadónkkal. Kedves tanár úr, beszélne arról, hogy mit jelent ez a vallási néprajz fogalom?
Igen, valóban nem egy mindenki számára világos dologról van szó. Már csak azért sem, mert viszonylag új területe a néprajzkutatásnak a vallási néprajz. Azt lehet mondani, hogy körülbelül egy olyan évszázaddal ezelőtt vált önálló részdisziplinává, méghozzá azon az alapon, hogy a 19-20. Század fordulóján a papnevelő intézetekben végzett fiatal lelkészek, és nem csak római katolikusok, hanem tudománytörténetileg elsőként éppen az evangélikus lelkészek arra jöttek rá, hogy az a vallás gyakorlat, amivel kikerülve a lelkipásztorkodásba találkoznak, az sok mindenben különbözik attól a vallás gyakorlattól, illetőleg az attól a vallási ideálképtől, amit ők a szemináriumban, a papnevelő intézetben megtanultak. És elkezdték ennek az okát vizsgálni. És ennek a kutatásnak, érdeklődésnek a során vált önálló területté a vallási néprajz, a néprajzkutatáson belül. Az történt ugyanis, hogy rá kellett jönniük minden felekezethez tartozó lelkésznek, és ezzel azt is mondtam, hogy az első képviselői kutatói ennek a területnek éppen a lelkészek voltak, hogy a vallás az az élet egész területét áthatja. Áthatja a családi élet minden mozzanatát, áthatja a gazdálkodást, áthatja még a lakás kultúrát is, hiszen mai napig is talán ezt mindenki tudja, hogy a vallásos családoknál vallási jelképek, feszület, szentképek, igésképek protestánsoknál, és így tovább, kint vannak a falon. És akkor elkezdték kutatni ezt, hogy hogyan és miképpen. És arra is rá kellett jönniük, hogy annak a gyakorlatnak számos eleme, amit az adott kornak, mondjuk így, hogy a népe követ, az sokszor évszázadokkal korábbi vallási előírásokat őriz meg. Erre egy szép példa lehet akár a böjtölésre hivatkozni, hiszen bár ugye a protestánsok elvetik a böjtöt mai napig is, de nagyon sok protestáns közösségben böjtölnek. A katolikusoknál is sokáig ez a böjti gyakorlat szigorúbb volt, mint a folyamatosan enyhülő egyházi előírás. És akkor így szépen lassan kialakult, kibontakozott a vallási néprajz témaköre, tematikája, és aztán kialakult ennek a sajátos módszertana, és esetenként még az elmélete is. Az érdeklődés nyilván elsősorban az ilyen látványosabb dolgokra irányult az első évtizedekben, és ezek között legelső helyen talán éppen a búcsújárás volt. Amit nagyon sokáig, talán még ma is többen a népi vallásosság részeként tartanak számon. És ez valóban látványos volt, hiszen tömegek vonultak, lobogókkal énekelve, hordozó szobrokat hordva, sajátos szertartásrendje volt a kegyhelyre érkezésnek, távozásnak, az ott töltött hosszabb, rövidebb időszaknak. És az első tanulmányok is részben e témakörből születtek. A másik ilyen nagyobb témakör, ami a népi vallásosságot, én azt hiszem, hogy máig egy kicsit úgy meghatározza, ez pedig az ünnepeknek a világa. A keresztény ünnepeknek, főleg a nagy ünnepeknek, sátoros ünnepeknek a világa. Karácsony, húsvét, pünköst, talán ezekben az ünnepekben lehet ezt megfogalmazni. Katolikus részről még ehhez több más ünnep csatlakozik. A nagyon katolikus ünnepünk ugye az Úrnapja, illetőleg a különböző Mária ünnepek, illetőleg szenteknek az ünnepei. És hát ezeknek az alkalmaknak bizony nagyon sajátos és a népi vallásossághoz köthető gyakorlata van, gondoljunk csak a karácsonyi betlehemezésre, a nagy héten, a Szent Háromnapoknál, a szentsírállítás szokására és a szentsírnál végzett áhítat gyakorlatokra, a húsvét hajnali temetői kereszteknél vagy máshol végzett Jézus keresés szokására, és így tovább lehet ezt még folytatni. Mindezeknek az a lényege, hogyha visszaidézzük betlehemezés, szentsírlátogatás, Jézus keresés, hogy az emberek szerettek volna részesei lenni annak az üdvtörténeti eseménynek, amire éppen az adott ünnepen emlékeznek. És hát ennek során kialakultak a betlehemes játékok különböző típusai. Erdélyben, felvidéken, magyar nyelvterületről beszélve ismerjük az úgynevezett bibliás betlehemes játékokat, amik azt jelentik, hogy szinte kiosztják a bibliai karácsonyi történetben szereplő szerepeket egymás között, tehát ott római katonáktól kezdve, Heródesen át, a pásztorokig, angyalokig, mindenki jelen van. Az Alföldön inkább és az ország nagyobb részén ebből egy kicsit egyszerűsödött pásztorjátékokat csinálnak még sok helyen mai napig is. Ezek így is nevezzük őket, hogy pásztorjátékok, legfeljebb pásztorok, angyalok szerepelnek, és viszik a kis betlehemet magukkal. Nálunk Magyarországon a népi vallásosságnak, a vallási néprajznak az első kutatója az Bálint Sándor volt. Őneki jelentek meg az 1930-as években, 40-es években olyan alapvető munkái, amelyek egy részét mai napig se haladta meg a kutatás, elsősorban néhány témakörben, illetőleg szemléletében. Az előbb említettem, hogy a vallás nyilván áthatja az egész életünket. Ezért, aki a vallási néprajzzal foglalkozik, annak nagyon-nagyon sok tudomány területen elvárás legalábbis, hogy felkészült legyen. Nem csak a néprajzban, hanem egy kicsit egyháztörténetben, egy kicsit művészettörténetben, zenetörténetben, drámatörténetben, és lehetne még sorolni mindezeket. Hát Bálint Sándorról ez mind elmondható. Ő még ugye ahhoz a klasszikus tudós nemzetékhez tartozott, aki például a bibliai nyelveket is jól tudta, bár ő nem végzett teológiát, de autodidakta módon nagyon jól felkészült volt a teológia különböző területeiből is, és hát ez érződik is a munkáin. Az első nagyobb összefoglalója a Népünk ünnepei az egyházi év néprajza címet viseli, ám ez az alcím ez inkább csak a könyv második felére vonatkozik. Az első felében a tér és társadalom megszentelésével is foglalkozik, azaz, hogy hogy teremtünk magunk körül szakrális tájat, mi ennek a jelentősége, mi a szerepe az életünkben. Ezzel a későbbi kutatások is elég sokat foglalkoztak, ezeket viszonylag ismerjük. A másik téma azonban még nagyon sok kutatóra és kutatásra vár, ez pedig a szakrális társadalom, vagy a társadalom megszentelése, hogy így mondjam. Ebben is van persze néhány olyan témakör, amiben már kortársak is nagyon sokat tettek, éppen történészek is, hiszen Pásztor Lajos, aki 1940-ben megírta a 15.-16. század fordulójának vallási életét, a Jagelló korának vallási életét, ő magyarországi, de vatikáni levéltári kutatások alapján is például a kor vallási társulataival foglalkozik. Ezek egy része római központú társulat volt, például a Szentlélek társulat, de Magyarországon emellett még ott voltak a Krisztus teste társulatok, amelyeknek jelentősége legalább akkora volt, mint a céheknek. sőt a céheknek is alapvetően a vallási élet szervezésében voltak feladatai a szakmai, szűkebb szakmai feladatok mellett. Ezek a társulatok szervezték a kor emberét, elsősorban rendi alapon, tehát mondjuk társadalmi rétegenként, de szervezői és inspirálói voltak a korvallás gyakorlatának is, búcsújárásának is. És Pásztor Lajos éppen ezeket a történeti adatokat gyűjtötte össze a 15-16. Századra vonatkozóan. És aztán Bálint Sándornak, Pásztor Lajosnak és sok más embernek természetesen követői is akadtak. Bálint Sándor azt mondta a népi vallásosságról, hogy van néhány általános jellemzője. Egyik ilyen fontos jellemzőnek a közösségi jelleget tartotta. Azaz azt mondta, hogy még a 20. század, mondjuk így, hogy paraszti gyakorlatáról is, de ez érvényes az elmúlt századok idejére is, hogy a vallásos ember nem szerette az egyéni vallásgyakorlatokat, hanem közösségben érezte jól magát. A közösség megerősítette őt abban, hogy amit követ, amit csinál, amit gyakorol, az helyes, hiszen mások is csinálják. Ezt érezhetjük azért jó néhány alkalommal még napjainkban is. Nyilván nem véletlen, hogy Csíksomlyó vonzereje olyan nagy, hogy százezrek mennek oda évről évre, ugyanezt érezhetik. Én is nagyon sokat voltam ott még a rendszerváltás, a úgynevezett forradalom előtti időben is, 80-tól kezdve én már jártam oda, és megtapasztaltam, hogy milyen ez, amikor már szabadon lehetett szervezni. Az emberek megerősödnek hitükben, és Csíksomlyó esetében éppen magyarságukban is. Ebből is fakad az, hogy éppen a búcsújárás az Csíksomlyó esetében például a katolikus jellegéből egy kicsit, mondjam így, hogy vesztett, hiszen előtérbe került a nemzeti jelleg is, és most már politikusok, reformátusok, evangélikusok, mindenkik ott vannak. Politikusokat azért is említettem, mert éppen a közösség szempontjából, a közösségi megítélés szempontjából ugye nem közömbös, hogy ki van ott és ki maradt távol, ki vállal közösséget, ugye a kereszténységgel és a magyarsággal. Ez is mutatja azt, hogy a még a közösségi jellegnél maradva, hogy a búcsújárás az egyik legnagyobb közösségi élménye a katolikusságnak, és ebből is következett, hogy az első tanulmányok között már ott vannak Bálint Sándornak és másoknak is az írásai a búcsújárásról. Ami végig kísérte a magyar évszázadokat, szinte Szent István királytól kezdve. Egy nagyon-nagyon érdekes összetett jelenség, és ez is jelzi azt, mutatja azt, hogy a vallás tényleg az egész életünket áthatja. Egy búcsújárás az nyilván egy ilyen keresztény és a reformáció óta katolikus gyakorlat, de hát arra felkészülni úgy kell, hogy megszervezzük az utazást, a szállást, az étkezést, azaz megvan egy nagyon-nagyon erős profán oldala is. És hát Szent Istvánról tudjuk, hogy ő nyitotta meg a Szentföldre vezető szárazföldi utat, biztosította a biztonságos áthaladást a nyugat-európai országokból érkező zarándokoknak. A magyar zarándokoknak zarándokházat épített Konstantinápolyban, Ravennában és Jeruzsálemben is. Hát ezek az évszázadok során elenyésztek, legtovább a római magyar zarándokház maradt meg. Annak az épületét a Szent Péter Bazilika építése során bontották le, de ha mai zarándokok bekéreckednek a gárdistáktól, a svájci gárdistáktól, akkor a Szent Péter Bazilika sekrestjéjének falán egy szép latin nyelvű emléktáblát még el is olvashatnak, hogy itt állt a Szent István alapította magyar zarándokház. És hát a következő évszázadokban uralkodóink sora akarta biztosítani a magyar zarándokoknak, magyarországi zarándokoknak mert közöttük lehet, hogy nem csak magyar nyelvűek voltak, az útját például Aachenbe. Nem nagyon tudjuk, bár 1993 óta felújult, megújult az aachen-i 7 évenkénti nagy zarándoklat, hogy azt megelőzően, hogy Mária Terézia 1767-ben betiltotta a külföldre vezetett, majd később az egy napnál hosszabb ideig tartó búcsújárásokat, azelőtt mi magyarországiak voltunk legnagyobb számban jelen Aachenben, méghozzá egészen az 1300-as évek középső harmadától kezdve. Ezért is van Aachenben egy magyar kápolna. A Nagy Károly alapította az Alpokon túl egyik első Szűz Mária templomhoz hozzáépítve. Hát ez már csak a sors fintora, hogy ez a gótikus kápolna éppen Mária Terézia uralkodása idejére vált romossá, az uralkodónő engedélyével újjáépítették, és alig telt el pár év, és ugyanaz az uralkodónő betiltja, hogy a magyarok oda mehessenek. Nagy élmény volt nekem is ezt a helyet látni, kutatni, én ott kutattam is levéltárakban, de ennek a múltjáról nagyon szépen ír ma már emlegetett Pásztor Lajos is, sőt német kutatók monográfiákat is írtak róla. Egyetlen olyan kegyhely ez az Aachen, ahol a 14. század közepétől egészen a betiltásig, a 18. század végéig szinte minden levéltári adat megmaradt a magyar zarándokokkal kapcsolatban is. Tudjuk, hogy hányan voltak, tudjuk, hogy mit tettek, ugyanis 7 év alatt adományokat gyűjtöttek a magyar zarándokok számára. A helybeliek, külön zarándokházuk volt Kölnben, magyar háznak hívták, ezt a városrendezés miatt bontották le, de nagyon szép levéltári anyaga megmaradt. Anyakönyveknek néztem utána, Aachenben, Kölnben, Andernachban, és kiderült, hogy nagyon sokan házasodtak ezeken a helyeken, ez különben divat volt kegyhelyeken, még ma is szeretik az emberek. Úgy gondolják, hogy egy kegyhelyen kötött házasság az talán tartósabb kegyelmekkel jobban megáldott lesz, mint az otthoni templomukban. És írják is ezek az anyakönyvek, hogy more hungarico, tehát magyar mód szerint, vagy divat szerint kötötték a házasságot. Nem tudjuk, hogy ez mit jelent. Talán az eskütételt, amit ugye a magyar házasságkötési szertartásnál megszoktunk értették ez alatt. Hát ilyen dolgokkal és sok mással foglalkozik a vallási néprajz, és aztán lettek olyan kutatói is, akik ennek egy-egy területébe ásták bele magukat. Például a népénekekbe. És ez már egy külön terület is, ez a népzenekutatásnak egy sajátos ága. Hiszen itt
ennek van ilyen jellegzetes kora, amit kutatnak? Tehát itt a népének, egyházi ének, népi kultúrából, tehát az a kor, amit itt kutatnak mostanában, vagy ebben a mai időszakban? Tehát, hogy melyik századnak a népénekeit esetleg?
A zenetörténészek mindegyik századot kutatják, tehát történeti folyamatában vizsgálják a népének alakulását. Mondjuk így, hogy a nép zene felül közeledő vagy közelítő többé kutatók inkább a jelenlegi gyakorlatot vagy a közelmúlt gyakorlatát. Ugyanis ahogy a vallásgyakorlásunk is változott az évszázadok során, a népének anyagunk is változott. Különböző hatások érték is, természetesen másként és máshogy énekeltek a középkorban, a gótika korában, a barokkban, és nagyon erős hatás érte a magyar egyházi zenét általában is, de szűkebben a népénekeket is, a 18. századtól. Ez az a század, amikor hát a hosszú török megszállás után felszabadul az ország belseje, ugyanakkor ez az a század, amikor kialakul az a viszonylag elég éles vagy erős vallási elkülönülés, hogy az ország északi és nyugati Dunántúli része az többségében római katolikus, az Alföld, a Tiszántúl és ugye Erdély az többségében református. evangélikusok pedig vannak a szlovákok között, és az ekkor betelepülő német anyanyelvűek, sváboknak szoktuk őket nevezni, között. Újra kell szervezni az egyház teljes szervezetét. Eger, Kalocsa, Csanád, hogy csak néhány nagyvárad, püspökséget mondjak, Gyulafehérvár, hát ez török megszállta területen volt. Gyulafehérvári püspöki székesegyházban az erdélyi fejedelmek székeltek. És ezt úgy lehetett megcsinálni, hogy az akkori püspökök például egyház zenészeket főleg Csehországból, Morvaországból, Ausztriából toboroztak. Már is megjelent a magukkal hozott zenei hatás a népének anyagban is. Ezt úgy is hívják, hogy ilyen németes hatás. Illetőleg ugyanez a század az, amikor kialakul a Mária országa, most már akár kicsit ideológiává is merevedve gondolat, tanítás. Ez Szűz Mária erős tisztelete mellett nagyon hangsúlyosan épít a magyar szentek tiszteletére.
Szent István ajánlotta fel ugye Máriának az országot, és ezzel kapcsolatban akkortól indult ez az egész, hogy mondjam, mozgalom? Vagy az később felerősödött?
Vagy akkor válik hangsúlyossá? Vagy...
Igen, hát ezen vitatkoznak a kutatók. Többen vannak olyan állásponton, hogy ez egy későbbi visszavetítés, hogy Szent István felajánlotta az országot. Ugyanakkor nem kizárt, hiszen abban az időben az első ezredfordulóról van szó. Akkor nagyon sokan várták azt, hogy eljön a világ vége, Krisztus ezer éves királysága, és ebben ugye szükség volt, sőt még itt az eretnekségeket, ariánusokat is meg lehet említeni, akik ugye Krisztus Isten embersége fölött vitatkoztak a katolikusokkal. Lényeg az, hogy Mária, mint közvetítőnek a szerepe hangsúlyossá vált Szent István idejében. Szent Gellértről is tudjuk, hogy ő is ugye Nagy Mária tisztelő volt. Ő jegyezte fel, hogy mi magyarok külön névvel, bár latinul írta le, de most Boldogasszonynak fordítjuk, jelöljük ugye Szűz Máriát. Tehát nem elképzelhetetlen, hogy Szent István megtette ezt az ország felajánlást, de ez hangsúlyossá a 16. századtól vált.
Most van egy másik érdekes dolog is, ami engem nagyon foglalkoztat. Szent István vette fel ugyebár a keresztséget, de akkor már volt a magyaroknak egy pogány vallása. És a népi vallásosságban ennek a nyomai valahogy fellelhetők?
Nyomokban biztos, hiszen a kereszténység az sosem úgy jelent meg egy-egy területen, és ma sem a missziók révén, hogy egy tabula rázát csinál, és eltörli, kiírtja mindazt, ami előtte való vallási képzetek vagy gyakorlat volt, hiszen szüksége is van arra, hogy a misszionált közösségek nyelvét használva adja át a keresztény tanítást. És ez történt a mi esetünkben is. Nyilvánvaló, hogy például az előbb említett példa a Boldogasszony név, bár azóta az is kiderült, hogy a horvátok is így hívják, sőt a vallonok is ugye a mai Belgium területén használják ezt a kifejezést, sőt kis boldogasszonynak is mondják, nagy boldogasszonynak is. Tehát ez történhetett a magyar nép esetében is, sőt, hát olyan fogalmaink is, még honfoglalás előtti török vagy finnugor jövevény szavak, mint a bűn, a bocsát, a lélek, a hit, sőt az Isten is, bár ez utóbbiról nem tudjuk, hogy milyen eredetű szó, megoszlanak a nyelvtörténészek ebben a tekintetben. Nyilvánvaló, hogy épített a keresztény egyház az előző, Bálint Sándor nagyon szépen említi ezt a pogány vallásosságnak, mert azok is vallásosak voltak, csak másként. A gyakorlatára, a szókincsére, és tette keresztényé a gyakorlatot és a szókincset. Ezt általánosabban ugye inkulturációnak is szokták nevezni, hogy a kereszténység bele gyökeresedik abba az adott kultúrába. Missziókról, misszionáriusokról szokták mondani, hogy számunkra, magyarok számára furcsa lenne mondjuk egy közép-afrikai szentmisén való részvétel, ahol még táncolnak is. Ugye? Hát nyilvánvaló, hogy ott egy korábbi gyakorlatban ez része volt az Isten tiszteletének, és a keresztény misszionáriusok bölcsen ennek bizonyos, nyilván korlátozott formáját meghagyták. Így tudott belegyökeresedni az adott kultúrába a kereszténység.
Most a nagy héten vagyunk, ugye húsvéttel kapcsolatban mondaná néhány népszokást, ami úgy minden, tehát hogy ami jellegzetesen magyar népszokás.
Igen, van, nem is egy, a már emlegetett Szent Sír is például ilyen, ami természetesen nem magyar népszokásként keletkezett, de érdekes módon a 19. század során azt megelőző század, ugye a 18. század a felvilágosodás hatására, a racionalizmus hatására és a hasznosság elvének hatására, az egyháziak is úgy gondolták, hogy elmegy nagypéntek ünneplése a külsőségek felé. És akkor a közösségek csak azzal törődnek, hogy minél díszesebb, ékesebb legyen az a Szent Sír, és így tovább, és tilalmazták. Olyannyira, hogy például Németországban eltűntek a Szent Sírok, eredményes volt az egyházi tilalom, nálunk pedig eredménytelen volt, sőt, egy kicsit úgy látom, hogy manapság éppen, hogy divatja van a Szent Sír állításnak, és megadják a módját, még az újonnan épült modern templomokban is. Ezt azért emeltem így ki, mert a 18-19. Század fordulóján épült templomok, ilyen késő barokk templomok, ugye a legtöbb az ország belsejében ebből a korból származik, megkapták az úgynevezett Szent Sír kápolnát is. Tehát nem egy olyan hely van, ahol az év egész részében zárva van az egyik oldalkápolna, de az írást fölül elolvashatjuk a bejárati ajtón, hogy Sepulcrum Christi. És ezt nagypénteken, nagy csütörtök este, nagypénteken, nagy szombaton tartják nyitva, nyitják ki, és ott van a Szent Sír, és a barokk színházrendezés, kulisszarendezés elvei szerint is mindig kisebbedő, ugye ilyen ívek viszik a tekintetet a Szent Sírra, a halott Krisztus szobrára. Áhítatok fűződnek ide, hogy mikor kell őrizni a Szent Sírt, Székelyföldtől kezdve az ország belsejéig. Mai napon, sőt mostanában hallottam, hogy felújították nagyon sok helyen, hogy fiatalok, hát ilyen mondjuk így, hogy játékfegyverekkel, de mint katonák őrzik a Szent Sírt. Ez megint azt mutatja, amire az előbb már utaltam, az imitáció, az utánzás, a részvétel igénye ott van az emberekben. Azaz a Szent Sír lehet egyik ilyen, most már ilyen közép-európai szokások közül is magyar szokás. De ilyen a húsvéti körmenet. Ez egy közép-európai tágabb térségben meglévő szokás volt, de nálunk nagyon erősen megmaradt. És most ugye a fény liturgiájának részeként ugye nagyon szép, és ez előnyére is vált a húsvéti feltámadási körmenetnek, hogy délutánról az estébe, sőt nagyon sok helyen késő estébe, éjszakába tolódott el. Hát ott látszik a fény. A fény ugye a világ világossága, ugye a feltámadt Krisztus. Ez is tartható egy kicsit ilyen magyar szokásnak. És persze hát a egyházi liturgikus reformok, változások hatására szegényedett is a gyakorlat. Ma már nem hajlunk a Jeremiás síralmairól. Nincs lamentáció.
Hát van. Zugligeti Szent Család plébániában csütörtökön lesz.
Igen, és most én is hallottam ugye a Szent Gellér templomban, Kelenföldön, hogy ott is hirdették, hogy hol merre lesz, de igazából most már nem kötelező megtartani, nem része a hivatalos liturgiának, és bizony ezzel egy kicsit szegényedett a nagy hétnek a szertartás rendje, és ezt viszont nem tartotta fenn a népi vallásgyakorlat. Követi a népi vallásgyakorlás, és ez megint ugye a húsvéti magyar népszokásokhoz tartozik, a Jézus keresés, vagy máshol Krisztus keresésnek is nevezik. Ennek televízióból is jól ismert változata lehet a kunszigeti Krisztus keresés, ami már majdnem feledésbe merült, amikor egy bencés szerzetes paptanár, Jáki Sándor Teodóz atya, nagy népzene népének kutató, a moldvai magyaroknak nagy pártolója, felkarolta. Hiszen az az idős bácsi, aki ezt irányította, vezette évtizedeken keresztül, meghalt, és akkor ellaposodott, majdnem megszűnt a szokás. Teodóz atya átvette, és mai napig csinálják. Nem csak egy kereszthez mennek, hanem Kunsziget feszületeit, útmenti feszületeit járják végig. Aztán mondhatok más olyan szokást, ami ugyan nem nagy héthez kapcsolódik, de sajátosan magyarországinak tűnik, és bevallom, még nem jártam én magam sem, és más kutatótársam sem utána. Ilyen például az egykori Torna megyében, ennek egy része van a mai Magyarországon, más része a névadó városka és Torna mai Szlovákiában, de a magyar községekben szeptember 8-a előtti este virasztanak. Úgy mondják, hogy világítanak. Akkor ott egy 6-8-10 faluban az a szokás, hogy már így sötétedéskor gyertyákat gyújtanak meg a házak ablakában, szentek szobrait, főleg Mária szobrokat, kereszteket, feszületeket tesznek mellé, virágokat vázába, és ez nyilván nagyon szépen mutat az esti sötétségben. A templomban összegyűlnek, imádkoznak, és ott is végigjárják az imádkozók a falu határában, utcáin lévő kereszteket, szobrokat, virasztanak Szűz Mária születése vigíliáján. Nem tudom ennek a szokásnak a gyökerét, de természetesen még akár mások is lehetnek.
Mondaná még zarándok helyeket, ahova zarándokoltak az emberek, a magyar, tehát a Magyarország területén belül, ugye volt Csíksomi, ez nagyon sok mindenki ismeri, de hogy milyen főbb területek voltak esetleg még a múlt században vagy előtte, ahova szívesen zarándokoltak, illetve búcsúhelyek, amik ilyen nevezetesebb búcsúhelyek voltak.
Nagyon sok van. Éppen a 17-18. Század hozta magával azt, hogy majdnem mindegyik kistájnak kialakult a saját búcsújáró helye, azaz egy szakrális központja. A korábbi évszázadokra inkább a nagyobb és akár külföldi szent helyek felkeresése volt a gyakorlat. A barokk volt az, amelyik a szülő földre irányította az emberek figyelmét, és hozta létre a helyi búcsújáró helyek egész sorát. Több száz ilyen van, úgyhogy felsorolni is.
Ez nehéz, igen. De ez jó.
De nyilván
igen.
Köztük vannak azok a helyek, amelyek ma is nagynak számítanak. Hát itt Budapest környékén itt van Mária Nostra, vagy Budapest városában is itt van Krisztina város, vagy Makkos Mária Budakeszin, vagy Péliföld Szent Kereszt, akkor távolodva ott van maga Győr, és ott nem is elsősorban Szent László tiszteletéhez kapcsolódik ez, hanem a protestánsok katolikus üldözéséhez kötődik a vérrel verítékező és könnyező kegyképnek a története, amit egy ír püspök hozott magával. Előbb Bécsbe, aztán ő Győrben halt meg, és azóta ott van a győri székesegyházban. És nagyon érdekes, hogy 1697-ben ez a kép, ez a Mária kép, március 17-én Szent Patriknak, az írek nemzeti szentjének a napján verítékezett vérrel és könnyezett, jelezve azt, hogy mennyire együtt érez a Cromwellék által korábban és azóta is ugye elnyomott katolikus írekkel. És ugyanez a kor nagyon sok ilyen könnyező képet hozott még magával, Mária Pócs talán a leghíresebb, annak vannak filiációi, de említhetjük Szeged Alsóvárost, Mária Radnát. Az ország keleti részében viszonylag kevés búcsújáró hely van, hiszen, vagy kevesebb van, hiszen itt a lakosság egy része református, de a Dunántúl tele van. Pécs környékén Márjagyűd, egyik legrégibb magyarországi búcsújáró helyünk, mellette már vagy közelében Mária Kémént, az a létét inkább a betelepült sváboknak köszönheti. Kicsit távolabbra Andocs Somogy megyében. Most ferencesek gondozták, hát egészen a szerzetes rendek feloszlatásai, most egyházmegyés népapok vannak ott már ugye évtizedek óta, de még a török hódoltság alatt a jezsuitáknak köszönheti a kegyhely létét is, és később vették át a ferencesek, vagy még távolabb az egyik legszebb magyar később barokk, ilyen rokokó kegytemplomunk, Búcsú Szent László. Az egyetlen olyan település, amelyik a nevében is a búcsú szót viseli. Ott van Vasvár, vagy Szombathely, és sorolhatjuk az elszakított területeken is. Az egyik legfontosabb kegyhelyünk volt évszázadokon keresztül a Pozsonytól északra fekvő Mária völgy, ami azért is vált nagyon fontossá és ilyen kicsit ilyen mintaadóvá is, mert hiszen évszázadokon keresztül Pozsony volt az ország fővárosa, koronázóváros, amíg a török uralta az ország belsejét. Azaz az országgyűlésre összegyűlő nemeseink számára ez volt a legközelebbi kegyhely, és bizony látogattak is oda, rengeteg adományt vittek oda. Pazar, nem egy óriási templom van ott, de nagyon gazdagon díszített, felépített és ilyen klenódiumokkal ellátott templom.
Azt hagyd kérdezzem már meg, hogy miért jártak az emberek búcsút? Miért mentek, miért mentek ezekre az arándok helyekre? Mi volt ennek a célja?
Hát elsősorban két okra gondolhatunk, a vezeklésre és az elégtételre. A búcsú szavunk az ugye a megbocsát szócsaláddal van kapcsolatban, még akkor is, hogyha a különböző jelentéseit sorra veszük, búcsút veszek valakitől, ugye akkor is elbocsátok valakit, vagy ő bocsát el engem. És egyik ilyen jelentése ez a bűnbocsánat tanítása, amit latinul ugye indulgenciának mondunk. Az egyháznak van az a tanítása, hogy a bűnbánat szentségében már megbocsátott bűnökért járó vezeklés részbeni vagy teljes elengedéséért közben jár Istennél. És ezt azon az alapon teszi ez a hivatkozás Krisztusnak a mérhetetlen érdemeire való tekintettel. Ez ugye a Thesaurus Ecclesiae, az egyház kincsestára, amihez viszont a mártírjaink, szentjeink a maguk élete gyümölcseit is hozzá tették. Na most nyilván mi gyarló bűnös emberek, amikor elkövettünk valami vétket, például éppen egy olyan 800 ezer évvel ezelőtt ilyen főben járó bűnökért a gyóntatópapok zarándoklatra kötelezték az embereket. Ezek voltak az úgynevezett vezeklő zarándoklatok. Akkoriban nem létezett ilyen intézmény, hogy fegyház, börtön és így tovább, viszont hogyha valakit mondjuk római zarándoklatra, vagy szentföldi, vagy komposztellai zarándoklatra ítéltek, mert akár akarva, akár akaratlanul embert ölt, az akár néhány évig eltartott, míg megjárta. Kivonták a bűnösöket ezáltal ugye a közösség köréből, és a vadidegenben, nyelvet nem tudva, és időjárás viszontagságban is kitéve, bizony talán még jobban is vezekelt, mint egy börtön cellában. És ezzel, hogy az emberek, és most jöjjünk napjaink felé, vagy napjainkba is, fizikai töredelmet vállaltak, hogy gyalogosan mentek el, vagy étlen szomjan tették meg az arándok utat, ezzel a elégtételt is adtak, úgy vélték azokért a bűnökért, amelyeket elkövettek. Innen van az az érdekes szokás is, hogy ugye néhány búcsújáró helyet már emlegettünk, maradjunk Andocsnál. Andocsiak nem a helybelik egy helyet látogatták ilyen vezeklési céllal, hiszen csak átmentek a szomszéd utcába, és már is ugye ott voltak. Semmi töredelem nem volt mögötte, hanem Andostól keletre van egy kis lokális kegyhely, szakályhőgyész mellett oda jártak el búcsúra. És az már bizony egy napos vagy többnapos gyaloglást is jelentett.
Olyan kérdésem lenne, nem tudom, lehet, hogy ez egy váratlan kérdés, de biztos gondolkoztak már ezen is, hogy a protestánsok meg a katolikus embereknek, hogyha, tehát ugye egész másak a vallási szokásaik, de hogy van-e közös pont a két vallás között, tehát olyan hagyomány, olyan kulturális találkozási pont, ami mind a két vallásnál megvan, vallási népszokások terén, ami egy közös pont. Nyilván ünnepeljük mindenki a húsvétot, a karácsony, tehát ugye ezek már közös pontok, meg hogy hiszünk Jézus Krisztusba, de így a vallási szokásokon belül van-e valami találkozási pont.
Konkrét eset talán nincsen, hiszen, ahogy ön is utalt rá, nyilván a felekezetünkből adódóan, katolikus, református, evangélikusból adódóan a vallásgyakorlás konkrét formái változhatnak. Egyben viszont van közösség, az az igény, amit már sokszor említettem, hogy én részese akarok lenni az üdvtörténet különböző eseményeinek. Ezért nagyon általános szinten azt szoktuk mondani, hogy a népi vallásosságnak nincs felekezete emiatt, tehát hogy ugyanúgy mindenki át akarja élni az üdvtörténetnek bizonyos eseményét, csak ugye felekezetünkhöz kötődően ezt másképp és másképp tudjuk megtenni, mert mások a gyakorlatok, de az igény, ami a vallásos emberben benne van, az talán ugyanaz.
A búcsújárásokon kívül, mert ezt nagyon, tehát erről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, meg látom, ugye ön ezt, ez az egyik kutatási területe. Igen. Milyen területeket kutatnak még így a vallás néprajzon belül? Mik azok a mostanában úgymond hangsúlyos területek, amiket kutatnak?
Megmaradtak ezek a klasszikus témák, még én nekem egyik ilyen kedvenc témám a vallási társulatoknak a köre. Ezek mai napig is nagyon élénkek élnek. De természetesen, ahogy a vallási élet és a társadalmi élet is változik, hát újabb és újabb problémák, kérdések merülnek fel. És most akár még vadul is hangozhat, de hát egy-két ilyen új problémakört, amit éppen a kutatócsoportban a munkatársaim kutatnak, vizsgálnak, hagy említsek. Egyik ilyen téma a neopogányság.
Amire a tanár úr már kérdezett is, ugye? Tehát ez az ős vallás, az ős magyar vallás, de ugye ez megint más, mint a neopogányság.
Abszolút más. Ugyanis nem tudjuk, hogy milyen volt a magyaroknak az ős vallása, néhány nyomot, emléket leszámítva. Ezért ezt most nem is, hogy rekonstruálják, hanem konstruálnak egyet, abszolút innen-onnan, amonnan összeszedve ennek az adatai. De roppant érdekes az, hogy miért van ennek ilyen erős vonzása. Miért van az, hogy ezrek, tízezrek, százezrek vesznek részt ezen az úgynevezett összmagyarok gyűlésén, a Kurultájon például, Bugacpusztán. És miért van az, vagy hogy történhet meg, hogy az egyik sátorban, az egyik nap katolikus szentmise van, a szomszéd sátorban meg a pogány istennőknek mutatnak be áldozatot, akár ugyanazok. És hogy építik fel azt a, mondjuk így, hogy mitológiát, ezt az új mitológiát, amiben ugye megkonstruálták ugye ezt az ősi magyarnak mondott vallást. Ez tehát az egyik, és ennek ez a elképzelés, ahogy utaltam is rá, kialakítja a maga szent helyeit, egyik ilyen Bugac. De Szeged, ahol én dolgozom, ott az egyik városszéli dombon, Vértónak nevezett helyen, már egy ilyen pogány szakrális hely épült ki, mindenféle pogány és keresztény szimbólumokkal. Tehát van egy nagy...
Keveredik aztán mindenféle.
Igen.
Verőcén is van ilyen templom.
Hol?
Verőcén.
Így van, Verőcén igen. Is. És ez mutatja azt, hogy a 20. 21. században a és ez köszönhető a technikai eszközeink fejlődésének is, de most már én meg tudom csinálni a magam, szakmailag szoktuk úgy is mondani, hogy barkácsolt vallásosságát. Valamit veszek a katolicizmusból, valamit a protestánsokból, valamit a őspogánynak gondolt dolgokból, hozzáteszek még egy kis buddhizmust, és nem tudom én mit, és kialakítom a saját magam vallásosságát. Ez a barkácsolt vallásosság. És ennek is megvannak a maga szentjei, hősei, héroszai, és így tovább. Ez például egyik kutatási feladat, és ez fontos volna kutatni még a keresztény felekezetek szempontjából is, hogy tudják azt, hogy milyen mozgatórugói vannak egy-egy ilyen barkácsolt vallásosság összeállításának, hogy a hitoktatásban, a papnevelésben, és így tovább, ugye ezt ellensúlyozni tudják. Nem látok erre törekvést, hogy van igény is az egyházak részéről, hogy az ilyen kutatási eredményeinket felhasználják.
Jó, viszont az időnk lassan lejárt, és nagyon sokat lehetne beszélni még ebben a témában, mert eleve az, hogy egyáltalán a téma, hogy milyen témák vannak, tehát ezek nagyon érdekesek, hogy mi a hangsúlyos, tehát ezekről majd talán lenne még egy alkalom, ahova meghívnánk a tanár urat, de hogy most be kell fejeznünk, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívást a műsorunkba, és köszönjük, hogy jelen volt, és megosztotta itt a nagy héten a tudását velünk. Köszönjük állandó vendégünknek, dr. Nárai Szabó Gábornak is, hogy elfogadta a meghívást a műsorunkba. A kedves hallgatóinknak pedig áldott húsvéti készülődést és áldott húsvéti ünnepeket kívánunk. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy műsorainkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük a kedves hallgatók figyelmét, és várjuk Önöket 2 hét múlva szerdán este 21 óra 5 perctől a Hit és Tudás műsor újabb adásával.
Hit és Tudás.